ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy keressük meg kettő énekünket. A 229. dicséretünket fogjuk énekelni, mind a három versével. 229. énekünk első verse: Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. A Jelenések könyvéből, a Jelenések könyvének a harmadik fejezetének 14-től 22-ig terjedő verseit olvasom. Ezekben a versekben eképpen van megírva Isten igéje. A laodíceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem nem forró, sem nem hideg, kiköplek az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szegény, a szánalmas, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne láttassék ki szégyenletes mezítelenséget. És védj gyógyító írt, hogy bekend a szemedet, és láss. Akit én szeretek, megfedden, és megfenyítem. Igyekezz tehát és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Jöjjetek, feleljünk Isten szavára, fönnállva imádkozzunk hozzá. Örökkévaló Istenünk, Te vagy az a hű pásztor, aki vezeted a Te népedet és a Te nyájadat. Sokszor vagyunk a Te bolygó gyermekeid, keresve az utakat, a lehetőségeket, a megoldásokat. Oly sok mindenbe belekapunk, és oly sok mindennel megsebezzük magunkat. Az életünk tele van ilyen szerzett sebekkel. Jó, amikor Te összegyűjtesz bennünket. Amikor a szárnyad alatt lehetünk, és amikor újból ott vagyunk, hogy hallgassunk Téged, hogy elcsendesüljön a lelkünk, és meg tudjon szólítani az a szelíd és csendes hang, amire annyiszor várunk. Így szeretnénk ezen a vasárnap reggelen is megállni Te előtted. Kérünk tőled szent lelket. Kérjük azt a lelket, amely munkálkodni tud bennünk. Kérjük a Te igédet, annak áldásait és útmutatását. És kérjük arra a közösségre a Te áldásodat, amely itt az Úr vacsorában megvalósulhat Te veled. Engedd, hogy találkozhassunk most veled, és kérjük azt, hogy ebben a találkozásban készítsd el azokat az ajándékokat, amelyekre szükségünk van. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg minket, és maradj itt, szenteld meg Isten tiszteletünket kegyelmedből. Amen. Az ige hirdetésére a 372. énekünkkel készüljünk. Közben mondom, hogy itt egy-egy hely még elől is van, de helyeket tudunk készíteni, és előre lehet jönni, és ezeket el lehet foglalni. A 372. dicséretünket énekeljük közbe, annak az első versét, ezzel készüljünk az ige hirdetésére és hallgatására. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. Részéből a 20. verset olvasom újra. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Amen. Ha esetleg valaki szeretne még leülni, akkor nyugodtan előre lehet jönni, és itt el lehet foglalni ezeket az üres székeket. Sokszor hallottuk talán ezt a felolvasott mondatot, és nagyon gazdag az üzenete ennek a rövid résznek is, amit elolvastam. Az elmúlt vasárnap beleolvastunk már a Jelenések könyvébe, és azzal a megállapítással kezdtem, hogy a könyvnek az eleje kicsit olvasmányosabb és könnyebben érthető, mert 7 levél fogalmazódik meg Krisztusnak 7 levele 7 kisebb gyülekezethez, kisebb vagy nagyobb gyülekezethez. És ebből az elsőt olvastuk a múlt vasárnapon. Eltelt 7 nap, és itt van a 7. Mindegyik levélnek volt egy hasonló gondolatsora, amelyben Jézus mindig megállapította azt, hogy tudja jól azt, hogy miben élünk. Azt is el tudja mondani, hogy az életünknek milyen pozitív megnyilvánulásai vannak, de mindegyik levélben volt valami elmarasztalás is, illetve mindegyik levélnek a végén Jézus felmutatott egy utat, hogy hogyan lehet jobban vagy másképpen tenni, élni, hinni, az Isten közelébe maradni. Ilyenek hangoztak el ezekben a levelekben, hogy tudom a te cselekedeteidet, tudom az álhatatosságodat, de tudom a bűneidet is. Elhangzott az is, hogy az a vádam ellened, hogy elhagytad az első szeretetet, vagy éppen az, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ebben is megfogalmazódik egy ilyen, most olvastam, az a vágya Jézusnak, hogy sem hideg nem vagy, sem forró, hanem olyan langyos, olyan langymeleg. Az ember nagyon jól érzi azt, hogy szíven üti őt ez a gondolat, vagyis ezek a vádak, hiszen érezzük az életünknek ezt a langymeleg állapotát. Nem az igazi. Sokszor nem az igazi. Próbálunk is küzdeni ez ellen, de úgy érzem, hogy az ember hiába is próbálkozik, sokszor kevés ahhoz, hogy változtasson dolgokon. És aztán Jézus mindenhol adott, vagy felkínált valami megoldást. Lehet, hogy egyszerűen így fogalmazódott, hogy térj meg. Olyan nehéz ezt a gondolatot ugye magunkévá tenni, hogy mit is jelent ez igazán. Ez egy kegyes szólam? Vagy pedig valami megváltozása az életemnek, amiben én is aktív részes vagyok. Aztán azt mondja, hogy emlékezz. Emlékezz, hogy honnan esték, hogy honnan indult el ez az egész dolog. Emlékezz az arra, hogy működött ez még másképpen is az életedben, és jobban ennél. Ennél az utolsó levélnél azonban valami egész másra hívja fel Jézus a figyelmet. Azt mondja, hogy a megoldást abban kínálom, hogy legyünk egy asztal közösségben. Én veled vacsorázok, és te velem. És én most csak erről a részről szeretnék néhány gondolatot elmondani, éppen azért, mert a hónap utolsó vasárnapja van, és megterítettük az úrasztalát, de lehetne ezt nevezni az újborért való hálaadásnak is, de mindenképpen egy elkészített alkalom arra nézve, hogy Jézussal egy asztal közösségben legyünk. Mit jelent ez? Emberek azt szokták mondani, vagy arról vallanak, hogy ez a közösség nagyon fontos. Ennél az asztalnál lehet sírni. Ennél az asztalnál lehet örülni. Ennél az asztalnál meg lehet állni bűnbánattal, és ennél az asztalnál lehet feloldozást nyerni. Ennél az asztalnál oda lehet jönni a magam hitetlenségével, vagy értetlenségével, és ennél az asztalnál meg lehet érteni dolgokat, vagy éppen megtapasztalni. De mi ennek az asztalnak a titka? Vaskos könyveket hozhattam volna be, ami már a reformáció idejétől kezdve íródtak meg, hogy mi is a titka az úrvacsorának. Mi a titka annak a közösségnek, amiben Jézus egyé akar lenni az övéivel. És én most nem szeretnék semmiféle teológiai értekezést tartani erről. Nem szeretném magyarázni, hogy a jegyekben hogyan jelenik meg, vagy hogyan emlékeztetnek azok bennünket a Krisztus megtöretett testére és a kiontott vérre a pohárban. Ezeket el lehet olvasni, és ezek nagyon érdekes olvasmányok, és valahol helyre tudják tenni az embernek a hitét. Mégis inkább most arra az oldalra helyezném a hangsúlyt, hogy hogyan élhetem át a vele való közösségben azt, amire igazán szükségem van. Hogyan van ennek az asztalnak egy olyan titka, hogy mindenkinek azt tudja nyújtani és kínálni, amire ott szüksége van. És ehhez szeretném felhasználni azt a felolvasott levelet, amit Krisztus ír egy gyülekezetnek, amely gyülekezetben szintén nem működnek olyan jól a dolgok, és Jézusnak ott is figyelmeztetnie kell őket. Az egész úgy kezdődik, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Az úrvacsora osztásban azt képzeli az ember, hogy én lépek oda az Isten elé. Hogy itt most arról van szó, hogy megnyitok egy ajtót, legyen ez a templomnak az ajtaja, vagy az Isten különleges világának az ajtaja, és én most oda be fogok lépni, oda az Isten színe elé. És Jézus azt mondja, hogy egész másról van szó. Egy fordított helyzetről. Noha ő adja a biztatást máskor a tanítványoknak, hogy ti zörgessetek az Istennek az ajtaján. Ott van az imádság, mint lehetőség a kezetekben, amivel oda lehet járulni az Isten elé, és ő meghallgatja ezeket az imádságokat, megnyitja az ő ajtaját, és befogad abba a világba, amiben ő maga uralkodik. De most azt mondja Jézus, hogy most ez egy másik helyzet. Ez egy olyan helyzet, ahol én állok a te ajtód előtt és zörgetek. Amikor arról van szó, hogy meg kéne vizsgálni, hogy ki zárkózott be igazán. Isten a maga világába, vagy én a magam világában. Tényleg az Isten titokzatossága tart engem távol attól, hogy vele egy közösség legyek? Hogy megértsem az ő akaratát, az azon múlik, hogy valahol véges van, véges az én emberi ismeretem, és ezt az Istennek köszönhetem, hogy ez ilyenné lett, hiszen ő alkotott ilyenné engem. Vagy pedig tényleg a másik oldal az, ami igaz, hogy én vagyok bezárkózva önmagamba. Hogy sokszor tényleg az Isten lép oda, és kopogtat, és zörget, és akarja, hogy valamit megnyissak az életemből, hogy abba ő ott jelen tudjon lenni. Nem úgy van, hogy én zárkózom be a magam önsajnálatába. Nem én zárkózom el azzal, hogy felvállalok sok-sok mindent, ennek a világnak sok-sok terhét, talán más emberek terhével együtt is, és közben kimarad az, aki ehhez erőt tudna nekem adni, aki a segítségét tudná nyújtani. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Amikor megállok ennél az asztalnál, akkor tudnom kell azt, hogy nem egy oldalon vagyok Jézussal. Pont azért kell idejönnöm, hogy Jézus az ajtónak most megint a túloldalán van. És ehhez kell egyfajta felismerés. Nyilván ezt is az Isten adja maga lelkén keresztül. Hogy én rádöbbenek arra, hogy noha úgy tűnik, hogy én Jézus mellett élem az életemet, ő milyen sokszor átkerül a másik oldalra. Talán ezért ilyen kemény is a figyelmeztetés a levélben. Te langyos vagy, és én ezt a langyosságot nem tudom elviselni. Sokszor mi magunk hagyjuk ott Jézust, ez így van. Sokszor nem kell a segítség, sokszor megoldjuk, mi magunknak gondoljuk. De van, hogy Jézus azt mondja, hogy ne haragudj, de ebben nem tudok részt venni. Nézd, az életed valahogy úgy alakul, és olyan dolgok mellett döntesz, és valahogy úgy éled a napjaidat, hogy ez nekem nem kedves. Olyan kemény ez a szó. De hát Jézus mondja, kiköplek az én számból. Ez nekem elfogadhatatlan. És amikor ideállok az Úr asztalához, akkor nekem ezt tudnom kell. Hogy nekem újra valamiféle döntést kell hoznom. Arra nézve, hogy ez a másik oldalon lévő valaki közel akar kerülni hozzám, nem én jutok oda a magam erejéből hozzá, hanem ő akar hozzám érkezni, és nem adatott más lehetőség, csak annyi, hogy megnyissak én egy ajtót. Jézus zörget. És aki meghallja ezt a zörgetést, és megnyitja az ajtót, ahhoz belép. Így folytatódik tovább. Nyilván itt szükség van egyfajta meghallásra. Az életünk elég zajosan folyik. Állandóan tele van nyögésekkel, sírásokkal, önsajnálattal. Tele van az életünk azzal a zűrrel, ami ebben az egész világban benne van. Ez ott van a lelkünk mélyén is. És nem lehet hallani azt sokszor, hogy Jézus zörget. Ezek kiemelt alkalmak, amikor meg tudom hallani. Amiről azt mondja itt az igénk, hogy akinek van füle, az most meghallhatja. Vannak olyan szent időszakok az ember életében, amikor az Isten teremti meg a csendet arra nézve, és a lehetőséget, hogy ő most ajtót nyithasson. Ez nem adatik mindig. Ez sokszor elmarad a hétköznapokban. Külön ajándék, ha ezt megkapom. De amikor az Isten elé úgy állok, hogy ő megteríti az asztalát, akkor ott adja azt a csöndet, hogy ezt az örgetést meg lehet hallani. És aki meghallja, annak van lehetősége megnyitni az ajtót. Talán egy elcsépelt gondolat, és nagyon sokan használják, és én is idehozom most, hogy az emberi léleknek és az emberi szívnek ajtaján csak az egyik oldalon van kilincs. És ez igaz. Ha én megnyitom, akkor Jézus beléphet. Nem fogja rám törni az ajtót. Semmiképpen ne várjam azt, hogy ő majd erőszakoskodni fog. Sokszor van, hogy az Isten újból és újból elénk hoz nehéz helyzeteket, ahol én megértsem azt, hogy itt nekem kell a kilincsre tennem a kezemet. Az Isten nem fog úgy beleavatkozni az életembe, hogy én azt ne akarjam. Az Isten nem fog úgy beleavatkozni az életembe, hogy annak ellenére, hogy én nem akarom, ő engem erőszakkal bevisz vagy betesz az ő országába. Azért egy zárójeles megjegyzést teszek, hogy az Istennek ugyan van joga erre. És az is egy külön ajándék és egy külön kegyelem, hogy minden emberi rukkapálózás ellen néha megfog bennünket, és oda a jó helyre betesz. És ezért az Istennek olyankor nagyon nagy hálával tartozunk. De elfogadhatja a döntést, hogy én nem akarok megnyitni semmit. Aki meghallja és megnyitja az ajtót, ahhoz bemegyek. Nagyon sok olyan szép történet van a Bibliában, ahol Jézus egy-egy házba vendégként megérkezik. Vagy hívják, vagy bekopogtat, és megnyílik az ajtó. És abban a házban mindig történik valami csoda, valami különleges dolog. Ezek a csodák általában két részből állnak. Az egyik az, hogy Jézus tesz valamit, és a másik pedig az, hogy a bent élők képessé lesznek arra, hogy ők is tegyenek valamit. És ez a kettő, ez nagyon fontos, és össze is tartozik. Jézus belép és tesz valami olyat, amit a bent lévő nem tud önmagától megtenni. Bemegy és meggyógyít egy beteget. Meglátogat egy családot, ahol beteg gyermek van, és azt mondja, hogy én vissza tudom adni nektek őt. Bemegy egy házba, ahol egy olyan életű ember lakik, aki már mindenkit elmart maga mellől, aki kereste ugyan a boldogságot, de soha nem találta meg, és akit kizárt az egész társadalom, és azt mondja, hogy én itt tudok veled tenni valamit. Szükséged van arra, hogy velem leülj egy asztalhoz, és mi beszélgessünk ott. És mi nekünk nagyon nagy szükségünk van arra, hogy Jézus jöjjön és tegyen valamit. És aki megnyitja az ajtót, ott ő tud is tenni. Ott tud mondani, ott tud eligazítani, ott tud vigasztalni, ott megtalálja Máriát és Mártát, és tudja tanítani őket, és kérheti azt, hogy most csendesen üljek le a lábához, és semmi másra nincs ott szükség, csak arra, hogy hallgassam őt. Ugyanakkor a másik oldal is elég fontos, hogy ott, ahol ő bejön és tesz valamit, ott az ember képessé válik cselekedetekre. Ott kezd az ember megtanulni, megbocsátani. Ott kezd az ember felismerni az életének a nehéz és nyomorult részeit, és próbál attól majd önmagában is szabadulni. Ott felismeri Zákeus azt, hogy amit eddig tettem, nem jó. És ezentúl másképpen szeretném. Sőt, akiket megloptam és megcsaltam, azoknak a négyszeresét fogom visszaadni. És ezekre a cselekedetekre Jézus rá tudja mondani, hogy most lett üdvösség ennek a háznak. Megint csak arra szeretnék utalni, hogy az ember ide lép ehhez az asztalhoz. És először biztos, hogy csak Isten tud tenni valamit. Ennél az asztalnál én nem tudok először tenni, mert meg vagyok kötözve. Ennél az asztalnál nem én kezdem a fogadalomtételt, és mondom azt, hogy jobb leszek. Ennél az asztalnál nem én teszem le a bűneimet, és mondom azt, hogy én ezt itt hagyom neked. Ennél az asztalnál először Isten tesz valamit. Felmutatja a megtört kenyeret, és mutatja a bort, és azt mondja, hogy előbb én tettem valamit. Tettem azt, hogy neked lehetőséged legyen ide járulni. Tettem azt, hogy legyen értelme annak, hogy te itt magadhoz veszel valamit jelként, és ebből születhessen egy új élet. És amikor az Isten ezt az első lépést megteszi, akkor utána felhatalmaz arra, hogy én képessé legyek újabb lépéseket megtenni a magam életébe. Hogy küzdjek önmagam ellen, hogy le tudjak számolni olyan dolgokkal önmagamban is, amit én oly régóta hordozok. Hogy tényleg itt maradjanak azok a dolgok, amelyek megterhelik az életemet, és úgy tudjak tovább menni az Isten ajándékával, hogy az én életemet az Isten arra nézve készíti el, hogy az ki tudjon teljesedni, örömmel és boldogsággal tudjam a tőle kapott életemet élni tovább. Tehát ő tesz valamit, és ő tesz képessé. És nyilván ennél az asztalnál, amikor az ember fogadalmakat tesz az Isten előtt, akkor nem a maga erejére hagyatkozik, hanem pontosan kéri belőle az erőt. Az Istentől van az az erő, amivel el tudok menni, és kezdhetek előről dolgokat. Nem olyan erő ez, amit ne lehetne megint elveszíteni. Ezért van, hogy alkalmanként újból és újból itt állunk. És aki megnyitja, és akihez be tudtam menni, azzal én leülök egy asztalhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Sokat töprengtem azon, hogy vajon van-e magyarázat arra, hogy ezt Jézus miért így fogalmazza meg. Miért mondja azt, hogy először ő velem vacsorázik, és utána én vele vacsorázok. De úgy vettem észre, hogy ennek nagyon súlyos üzenete van. Jézus mindig úgy közeledik az emberhez, és ez az asztal is erről szól, hogy először ő ül le hozzám, és eszi az én kenyeremet. Azt a földi kenyeret, ami itt valóságosan az asztalon van. Azt a kenyeret, ami az én egész életemnek a jelképe. Ami tele van gyarlósággal. Ami olyan kenyér, amiről az énekünk olyan szépen mondja, hogy az italom könny, és a kenyerem az egy keserű sóhaj. Hogy ő leül és elfogadja azt, hogy most én terítettem ezt az asztalt egy kicsit elé, és oda terítettem, hogy lássa azt, hogy miben élek, és mennyi mindennel küszködöm. Ez az asztal mindig szól a nyomorúságainkról, mindig szól a betegségeinkről, mindig szól a félelmeinkről, mindig szól az aggodalmaskodásunkról, mindig szól a félelmeinkről, és benne a hitetlenségünkről. Ezt az asztalt egy kicsit én terítettem Jézusnak. Egy kicsit, hadd értsük most jól, és ne akarjuk teológiailag elítélni ezt a gondolatot, hogy egy picit nekünk szükségünk van arra, hogy benne legyen abba, amiben élünk. És ő ezt vállalja. Olyan szép a Bibliának az az üzenete, hogy Krisztus tudja vállalni azt az életet, amiben én élek. Hogy tud velem együtt gyötrődni, hogy nem söpri félre az asztalomról a kétségbeeséseket, és mondja azt, hogy ennél egy magasabb rendű életet kellene élned, hanem ezekben mind részt vesz, és végig gyötrődi velem együtt. A leginkább kifejezi ezt magának Jézusnak a szenvedés története. Hogy ő mennyire tudja vállalni a közösséget azokkal, akikhez tartozni akar. Ennél az asztalnál ez is megjelenik. És ugyanakkor a második is nagyon fontossá lesz. Én leülök veled, és veled vacsorálok. De ez a vacsora, ez meg fog változni. A vendéglátó én leszek ezután. És most te fogsz én velem enni. Azok az asztalközösségek, amelyek ott Jézus személyét érintették, és ahol ő hivatalosak voltak, mind-mind megdöbbenéssel fejeződtek be. Mind-mind úgy kezdődött, hogy Jézus leültették az asztalhoz, és elkezdtek vele beszélgetni. És aztán az idő során, ahogy ottan teltek a gondolatok egymás után, kiderült, hogy nem az a vendéglátó, aki vendéglátónak gondolja magát. Hanem a vendéglátó maga Krisztus kezd lenni. Hogy ő veszi aztán a kenyeret, és töri meg, és adja nekik. És olyan szép, amíg kiteljesül az úrvacsoraosztás alkalmával, szintén ennél az asztalnál, hogy kiderül, hogy én leszek az Isten vendége. Kiderül az, hogy ez valami olyan jel és jelkép, amely az Isten világába vezet át engem. Hogy ez valóban egy királyi mennyegző, ahol az Isten úgy terít asztalt, hogy az ő gazdagsága ott van benne. Hogy ennél az asztalnál benne van a békesség, benne van a megnyugvás, benne van az elfogadás, benne van a megerősítés, benne vannak az új lehetőségek, benne van mindaz, amire nekem szükségem van. Ezt a gazdag asztalt csak az Isten tudja megteríteni. Én bemegyek hozzád, és veled vacsorálok. És te én velem. Nem szabadna ott megállni, amikor olyan szépen körbejövünk ennél az asztalnál, talán ez a kör ki is fejezi ennek az egész útnak a lényegét. Ide jövök, lehorgasztott fejjel. Sírok is talán. Körbe megyek az asztal körül. De amikor visszatérek, akkor meg kell tudnom emelni a fejemet. Akkor látnom kell, hogy itt az én asztalom úgy volt megterítve, hogy tele volt a gyarlóságommal, de a másik oldalon, ahol megyek vissza, ott már az Isten gazdagságával indulok útnak. Jézus ezt kínálja fel. Ezen a vasárnapon is, és ezt szerettem volna egy kicsit megerősíteni ezzel az ige hirdetéssel. Hogy legyünk bátrak abban, hogy ezt a közösséget vállaljuk. Jézus itt van és zörget. És aki ebben a csendességben hallotta ezt a zörgetést, az most élhet ezzel a lehetőséggel. Megnyithatja az ajtót, elmondhatja Jézusnak azt, ami benne van, ide jöhet ehhez az asztalhoz, ahhoz az asztalhoz, amin az ő földi nyomorúságainak a kenyere is le van rakva, és veheti azt a táplálékot, amit Jézus azt mondja, hogy ez az én testem, ami titeket örök életre táplál. És folytathatja innen tovább azt az életet, amit az Istentől kapott. Csendesedjünk el is, imádságba készüljünk erre a titokra, erre a csodára, kérve azt, hogy az Isten mindez számunkra ennél az asztalnál most elevenítse meg. Amen. Jöjjetek fennállva imádkozni. Urunk Istenünk, Te semmire sem kényszerítesz bennünket. Nem kényszerítettél, hogy ma ide jöjjünk. Nem kényszerítesz arra, hogy rád figyeljünk. Nem kényszerítesz ehhez az asztalhoz sem. Ezek mind felkínált lehetőségek. És mégis sokszor úgy fogalmazol, hogy ez kell. Egyszer elmentél egy emberhez, és úgy láttad, hogy vele le kell ülni, és beszélni kell. És azt mondtad, hogy ma nálad kell vacsoráznom. És valahogy mi jól értjük ezt a mondatot, azaz szükségünk van arra, hogy veled együtt vacsorázzunk. Hogy veled egy asztal közösségben legyünk. Hogy megosszuk az életünket te veled. És hogy a te megosztott életedből erőt merítsünk. Most is annyi mindent el tudnánk sorolni, hogy mivel állunk meg te előtted. Annyi minden bántja a mi életünket. Annyi mindenben megpróbáltak vagyunk. Annyi minden nagyon keserű. És nem hallunk más, csak egy halk zörgetést. Lehet többre vártunk volna. Nagy vigasztaló szavakra, üzenetekre, amelyekkel megértjük a te döntéseidet, a te akaratodat. Valamit, amivel elmondasz, dolgokat az életünkre nézve is, mi majd azt el fogjuk tudni fogadni. És helyette nincs más, csak egy halk kopogtatás. Szeretnénk most erre felfigyelni és megnyitni az ajtót. Talán nem tenni többet más, mint ezt az ajtót kitárni, és kérni téged, hogy jöjj vissza. Jöjj vissza abba az életbe, amit elméletben veled élünk. Ahol ott vagy, ahogy jelen vagy a polcunkon, ahol ott vagy a Bibliánkban, ahol megfogalmazunk téged az imádságainkban, de valahogy mégis nagyon hiányzol. Kérünk, hogy ez az asztal közösség hadd legyen egy ilyen találkozás te veled. És kérjük azt, hogy ebben az asztalban hadd vessük le mindazt a szennyes ruhát, amit idehozunk, és öltözhessünk hófehérbe újból, hogy érezzük ennek a királyi mennyegzőnek azokat az ajándékait, amelyek nélkül az életünk teljesen elveszett. Így hozzuk ide a bűneinket, így hozzuk ide a nyomorúságainkat, így hozzuk ide a gyászunkat. Hadd imádkozzunk ma is azokért, akik ennél az asztalnál gyógyulást várnak, testi és lelki orvosságot. Hadd hozzuk azokat ide, akik gyászolnak és szomorkodnak, akiknek sebes az életük, akiknek tele van emlékezéssel és olyan gondolatokkal, amelyek még nem is kerültek talán a helyükre. Hadd kapjanak ők is te tőled békességet. És imádkozunk ezért a gyülekezetért, kovácsolj bennünket össze a te közösségeddé, és engedd, hogy itt téged tudjunk dicsérni. Neked szóljanak a fogadalomtételek, a háladások. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, és maradj továbbra is mi velünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Hirdetem, hogy ezen a vasárnapon megterítettük az úrasztalát, legyünk vendégei közösen ennek az asztalnak. Szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk Galgóci Mihályné 87 éves testvérünktől. Azért imádkoztunk, hogy a nagy kegyelmű Isten az emlékezés mellett békességet adjon mindazoknak, akik őt gyászolják. Szeretném hirdetni, hogy szeretnénk elindítani ebben az esztendőben is így ősszel a felnőttek számára felnőtt keresztségre, illetve a konfirmációra való felkészítésünket. Ennek az alkalmait még nem tűztük ki, jelentkezőket várunk, akik úgy gondolják, hogy ide szívesen csatlakoznak. Szeretném mondani, hogy ez minden elköteleződés nélkül történik, ami azt jelenti, hogy ha néhányan összetudunk így jönni, és kisebb csapatot, csoportot tudunk alkotni, elkezdünk beszélgetni azokról a dolgokról, amelyek a mi életünk valóságát is jelentik, de benne meg akar mutatkozni az Isten országának valósága is, és olyan érdekes dolgokra lehet eljutni, amiben egész más szemmel látja az ember a maga életét. Ha valaki ezek után úgy gondolja, hogy a keresztséget magára szeretné venni, vagy a konfirmációban vallást akar tenni, az végül majd megteheti. Tehát azokat várjuk, akik szívesen ezt egy közösségben elkezdenék. Szeretném hirdetni, hogy a Reformátusok lapját most is meg lehet találni a kijáratnál, meg lehet vásárolni. Isten tiszteletünk e részét fejezzük be a 457. énekünk első versével, majd nemzeti imádságunkat a himnuszt énekeljük. Új Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz.